Azért ez eléggé döbbenetes eredmény lehetett egy 20-es éveiben járó fiatalember számára.
Az volt, tehát az volt a furcsa az egészben, hogy ugyanaz az ember voltam, ugyanúgy tele gyarlósággal, szenvedéssel, mint előtte, vagy mint bárki más. Az egyetlen különbség az volt, hogy nem kerestem többé semmit.
Tehát úgy döntöttél, hogy akkor innen kezdve bárhol bármit csinálhatsz, nincs célja a keresésnek, hanem, és itt a nagy kérdés, hogyan kell akkor ezen túlélni?
Hát a meditáció ugye egyfajta eszköz volt arra, hogy az ember megvilágosuljon, de hát egy ilyen megvilágosulás élmény után már csak arról van szó, hogy azért ül le az ember meditálni, mert egyszerűen ez a normális és ez a jó, mert akkor van benne a jelenben, és akkor szabadul meg a múltjától, meg a jövőjétől. Én tulajdonképpen nem csak a buddhizmuson belül, vagy a buddhizmus kapcsán, de mondjuk 15 éves korom óta én állandóan próbáltam értelmezni a világot, önmagamat benne, az élet értelmét. Tehát egyszerűen a dolgokat nem tudtam úgy elmenni, hagyni, hogy ne próbáljak valami értelmet adni nekik. Na most ezután az élmény után ez megszűnt. Illetve most már nem keresek magyarázatokat a világra, mint azelőtt, de valahogy, hogyha önmagamban nézek, akkor sajnos ez a görcs, hogy az ember értelmezzen, ez azért csak megmaradt, de most már nem a nagy kérdésekkel foglalkozom, hanem apróságokkal.
Eljöttél tehát Japánból, akkor merre indultál?
Vissza Franciaországba először, ott 2 évig éltem még Párizsban, egy orvosi könyvkiadónál dolgoztam, azután Ausztráliába emigráltam, ott éltem egy évig, és hát végig is ott ért utol ez, hogy minek menjek tovább, vagy hogy végig is mindegy, hogy hol van az ember. Állapítottuk meg ezt már annak idején Münchenbe a Pálas professzorral, csak amikor a Pálas professzor Münchenbe mondja azt, hogy mindegy, hogy hol él az ember, az nem ugyanaz, mint hogyha hazajött volna és itthon mondja. Úgyhogy elérkezett az a pillanat, hogy akár haza is jöhetek. Végül is közel 6 év után egyszerűen hazajöttem.
Volt ebben valami szerepe azért a honvágynak?
Én úgy érzem, hogy nem. Inkább ez is része annak, hogy nem volt mit keresni tovább. Tehát végül is a világnak a gazdagabbik részét, tehát Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Nyugat-Európa bejártam, és valahogy úgy, most hova menjek, hát akár haza is mehetek. Inkább véget ért ez a kereső út.
Hogyan fogadtak Magyarországon?
A távol létemben nem ítéltek el. Miután katona nem voltam még, tehát előtte mentem ki 21 éves koromba. Tulajdonképpen katonai titkokat sem tudtam volna, ha akartam volna se elárulni. Tehát egy ilyen sima disszidálási rabba az időben 5 évet lehetett kapni, és én úgy gondoltam, hogy több mint 5 évet voltam kint, tehát el is évült. Na hát rögtön fölvilágosítottak, hogy miután nem ítéltek el, nincs mire vonatkozzon az amnestia, ugye, mert akkor éppen egy ilyen amnestia volt terítéken, és a másik meg az, hogy az 5 év akkortól számít, amikortól elérhető vagyok a magyar hatóságok számára, vagyis tegnap, amikor átléptem a határt, de végül is aztán 3 napig beszélgettek. Szerencsére nagyon tisztességesen írogattam haza, mert én magam már nem emlékeztem, hogy hol, melyik szállodába, hol, melyik lakásba pontosan, hol töltöttem el éppen egy pár napot, de a leveleimből ez gyönyörűen rekonstruálható volt, amit a szüleim eltettek, és ezt, miután ezt prezentáltam, abban a pillanatban megnyugodtak és békén hagytak.
Azt hogyan fogadták, hogy Japánban zen-buddhista szerzetessé lettél?
Közölték velem, hogy erről a dologról senkinek se beszélhetek. Hát természetesen barátaimnak alkalmattán beszéltem, de nem is volt ilyen igényem, hogy én beszéljek. Tehát zen ez nem egy térítő vallás, tehát nem törődik azzal, hogy van-e híve, nincs.
Értem, de hát a hatóságok ugye azt mondták, hogy nem beszélhetsz róla. Attól tartottak, hogy netán akkor itt most vallási őrületet fogsz támasztani Magyarországon?
Azért nem hiszem, csak hát a biztonság kedvéért, mondjuk olyan állásba sem mehettem, ahol külföldiekkel érintkezhetek, olyan állásba sem mehettem, ahol külföldiekkel levelezhetek, és hát végül is így kötöttem ki a akkoriban Gorki könyvtárnak hívták, az idegen nyelvű könyvtárba, mert hát azért végül mégis megtanultam valamennyire néhány nyelvet, úgyhogy ezt ott azért úgy tudtam hasznosítani, hogy ezeknek a kritériumoknak is megfelelhettem.
Mivel teltek immár a napjait?
Továbbra is foglalkoztam gyakorlatban is, meg elméletben is a buddhizmussal. Írtam nagyon sok minden, de hát a publikálás reménye nélkül. Úgyhogy aztán végül is egy ilyen kínai táplálkozás történetem már 86-ban jelent meg, és a zen buddhizmussal kapcsolatos könyvem az meg már csak 90-ben.
Utána átlaktál ismét ezek szerint az óbudai szoba konyhában, a Gorki könyvtárban dolgoztál?
Hát igen, ebbe az óbudai vályog szobakonyhába jöttem vissza. Ott egy kis kert volt, ahol ausztrál zöldségeket termesztettem a kertbe, és hát bejártam a könyvtárba, ahol hát igyekeztem fölfejleszteni a folyóirat állományt, ahol folyóirattáros voltam. Rengeteg mutatványszámot kértem, és igyekeztem győzködni a vezetőséget, hogy milyen folyóiratokat, újságokat rendeljenek meg, és egy meglepően nagyon jó állomány alakult ki, és én úgy érzem, hogy éppen tájékozott voltam a Gorki könyvtárban, mint amikor kint éltem, mert minden fontosabb újságfolyóirat járt oda előbb-utóbb.
Aztán egyszer csak annak is folytatása lett, hogy kint kerámiával foglalkoztál.
Igen, magam is elkezdtem kerámiát csinálni. Egyfajta ilyen avantgárd kerámia esztétika izgatott. Egyrésztről, másrésztről a hagyományos japán kerámia, mert a hagyományos kerámia, teaszertartás kerámiáról van szó, teás csészékről, tehát itt azért van mihez mérni az embernek a teljesítményét. És hát egy szép könyvtárat próbáltam összehozni, és tulajdonképpen eljutottam odáig, hogy elkezdtem ezeket publikálni. Végül is angolul, amerikai neves művészeti folyóiratokban is jelentek meg ezek, meg a régi mozgóvilágban, a művészetben. Tulajdonképpen előfordultam a rádióba, a televízióba, kerámiával kapcsolatban. A vezető kerámia művészekről portrékat írtam különböző helyekre. A Kecskemét és a Siklósi szimpózionon részt vettem, tehát valahogy úgy bekerültem ebbe a körforgásba.
És egy ilyen rejtőzködő alakultál, aki nem mondta el, hogy milyen indítatásból és milyen háttérrel teszi, műveli mindezt?
Tulajdonképpen azért mindenki tudott rólam ezt, azt, de hát nem ez volt a lényeg. Én egyfajta kerámia esztétikát próbáltam terjeszteni, és a hátam mögött el is neveztek a taktilisnak, mert az én számomra a kerámiának az a különlegessége a szobrászattal ellentétben, hogy ezt meg lehet fogni, tehát ez más élményt ad, mint pusztán a vizualitás.
Ahhoz képest, hogy tudtad, hogy nincs mit keresni az életben, végül is mégiscsak találtál magadnak valamit, ami úgy tűnhetett, hogy követendő, hogy erre kell tovább menni.
Hát, ahogy vesszük. Igyekeztem megtalálni azért itthon a helyemet. Maga ez a buddhizmus terjesztése, hogy úgy mondjam, egyrészt nem is ígyemre való. Másrészt, akik itt a buddhizmus körül mozogtak, azok sem voltak túlságosan szimpatikusak számomra, mert ezek nagy része sérült ember, aki a élete problémáit nem tudta megoldani az itteni nyugati civilizáció keretei között, és valami egzotikusat, különlegeset keresett, és valami olyan mankot, hogy majd a buddhizmus megoldja számára azt, amit itt nem tudott megoldani. Ez a probléma, hogy az ember mindig magával viszi, és senki más saját magán kívül meg nem tudja oldani. Tehát tulajdonképpen ezek az emberekkel én nem tudtam mit kezdeni.
Azért az érdekes, hogy mintha a zen buddhizmus számított volna idehaza, talán a legkevésbé kívánatos keleti filozófiai vallási irányzatnak. Arra gondolok, hogy Körösi Csoma nyomán nyilván a buddhizmus azért egy kicsit üdvözlendő vallásnak is számított, mintha az első zen tárgyú művek egészen későn kezdtek volna megjelenni.
Igen, hát nagyon nehezen indult be a tájékozódás, tájékoztatás erről. Miklós Pálnak voltak az első könyvei, amik ezzel foglalkozhattak Magyarországon. Nem tudom, hogy mi, nyilván, mert ennek nem volt olyan magyar vonatkozása, mint a Kőrösi Csoma Sándor, meg egy kicsit ugye a nyugati divat, ami azután, miután én hazajöttem, kezdett nyugaton kiteljesedni, és egy kicsit visszariasztó lehetett az illetékesek számára.
Tehát Gorki könyvtár, kerámikusi gyakorlat, művészeti írói tevékenység, és aztán egyszer csak ennek is vége lett, illetve az életed mégiscsak másfelé kanyarodott.
Tulajdonképpen ez a kerámia aztán azért maradt abba, mert úgy éreztem, hogy ez a számomra, ez a szellemi, művészeti kaland, ez csak egy kis domb, és nagyon hamar föl lehetett érni a tetejére, és aztán hát le kellett onnan sétálni, úgyhogy ez úgy nem elégített ki már többé. Időközben megindult Magyarországon egyfajta gazdasági átalakulás is, GMK-k, TS melléküzemágak, ami aztán kiteljesedett ugye 89-ben, amikor már KFT-ket, részvénytársaságokat lehetett alapítani. Na most én időközben megnősültem, és a külkereskedelemben dolgozó feleségemmel beleértve, mert ugye időközben alaptag is lettem a művészeti író szakosztályban, tehát beleértve az alkotó közösséget is, tulajdonképpen ezt az összes vállalkozási formát mi végigjártuk.
Amely mára már önállósodott, és egy nagy vállalkozássá alakult, amelyben azonban hát nem csak annak van szerepe, hogy a feleséget külkereskedelmi gyakorlattal rendelkezik, hanem annak is, hogy te viszont beutaztod a Keletet.
Igen, hát tulajdonképpen ez az üzleti tevékenység, ez Ázsia hagyományos kultúrájával foglalkozik, ezt igyekszünk behozni Magyarországra, és ebből a haszonból, ami esetleg itt képződik, ebből egy könyvkiadást és finanszírozunk.
Mi az, ami Mátyásföldön a század utolsó, ha úgy tetszik, az ezred utolsó éveiben megvalósítható abból, amit te Keleten átéltél, tanultál, magaddal hoztál? Azt én a bevezetőben elmondtam, hogy itt található az ország legnagyobb bambusz gyűjteménye. Például hogyan étkeztek? Késsel villával vagy pálcikával? Például milyen zenét hallgattok? Van ennek valamiféle filozófiája, hogy mi az, amit át kell, amit át lehet, amit át célszerű hozni ide? Vagy pedig hát, mivel nincs mit keresni, tulajdonképpen mindegy, hogy hogyan élünk.
Hát nem mindegy, hogy hogyan élünk azért. Tulajdonképpen az írásaimban is, hogyha teljesen másról is beszélek, azért a zen buddhizmusnak a gondolkodásmódja benne van rejtetten. Ugyanúgy a keleti kultúra a mindennapi életünk része is, tehát teljesen természetes, hogy a két kisfiam evőpálcával épp úgy tud enni, mint késsel és villával. A receptjeink között teljesen természetes, nem csak az olasz, vagy a francia, vagy török konyha, de a tájföldi kínai konyha. Ugye hát én magam is írtam, hogy Ezerízű Kína címmel egy kínai táplálkozás történetet. Tehát ezek részei a mi mindennapi életünknek, de nem vezetünk mondjuk sem kínai konyhát, de magyar konyhát sem, hanem igyekszünk mindenből a legjobbat megtalálni. A kertre is ez vonatkozik, tehát japán eredeti gránit kőlámpásaink vannak a kertbe, bambuszok vannak, a Magyar Borostyán Társaság az alapító tagja vagyok, mert egy hatalmas borostyán gyűjteményem is van. Kelet-ázsiai ízek vannak a kertbe, de ugyanúgy az angol tájkert is megjelenik, tehát igazándiból japán kertnek sem mondható a kert a kőlámpások ellenére.
Azért ez a kert mégiscsak Mátyásföldön áll. A szomszédok, az erre járók, az ismerősök hogyan vélekednek arról, hogy itt nem egy magyar kert áll, mondjuk muskátlikkal, almafával, szőlővel, akácfával.
Nagyon nagy érdeklődéssel figyelik, és számtalanszor becsöngetnek, hogy kérjenek borostyánt vagy bambuszt, és különösen télen csodálják meg, hiszen itt 80-90%-ban örökzöldek találhatók, tehát más kert nagyrészt kopár, ez szinte olyan dúszöld, mint nyáron.
Térjünk akkor rá a könyvkiadásra. Végül is ez a vállalkozás meghozta számodra mindazt, amire édesapád hiába vágyott, tehát anyagi biztonságot, ha úgy tetszik, jólétet, és ennek a hasznából akkor immár egy könyvkiadásra vállalkozhattál. Milyen természetű könyveket ad ki ez a kiadó, amelynek a neve is terepes?
Hát ez Ázsia kultúrájával foglalkozik, nem véletlenül. Mi még eddig nem kértünk, nem kaptunk semmiféle támogatást, és miután a könyvek kiadása független attól, hogy a könyvek fogynak vagy nem fogynak, egyébként egyelőre veszteségesek ezek a könyvek, mondanom sem kell, hanem a anyacégnek a teljesítményétől függ, mert amikor én ki tudok onnan pénzt szipkázni, hogy úgy mondjam, a könyvkiadásra, akkor adunk ki könyvet, teljesen függetlenül attól, hogy ez most anyagi sikernek számít, ha-e vagy sem.
Akkor mi vezet benne? Ugyanaz, ami a bambuszok és a borostyánok telepítésében?
Hát ha valami megtetszik, ezért ez egy team munka, ezt nem egyedül csinálom. Ami megtetszik nekünk, és úgy érezzük, hogy értékes, azt mindentől függetlenül kiadjuk, és igyekszünk nagyon szép kiállítást. Tehát ezek kemény kötési könyvek, cérnafűzés, jó papíron, igyekszünk a legjobb fordítókkal, legjobb illusztrátorokkal dolgozni.
Azért emögött mégiscsak kell, hogy legyen valamiféle elképzelés, hiszen hát olyan könyveket is kiadtok, amelyek azt hiszem, hogy több kiadást is megértek már Magyarországon. Gondolok például éppen akár a Mahabharatára, a Ramayanára, tehát olyan műveket is, amelyek hát azért hozzáférhetők Magyarországon. Vezet esetleg valami ilyesmi, hogy Magyarországon egy teljes keleti könyvtárat kiadni, létrehozni, a neveddel fémjelezni?
Hát van egy ilyen titkos álmom, nem is tagadom. Egyébként a Ramayanára vonatkozólag ezt az évekig állt egy másik kiadónál. Ez így kompletten még soha nem jelent meg.
Ennek a birodalomnak, hadd nevezzem így, ami Mátyásföldön a lakóhelyed és hát a munkahelyed is egyre nagyobb része a könyvtár.
Én a könyveket anyagi lehetőségeimhez mérten, ez az egyetlen luxus az életemben, hogy úgy mondjam, mindig gyűjtöttem. Volt nálunk néhány évig több kínai kollega is, gyógyszerészek, hagyományos orvoslással foglalkozó kínai orvosok, tehát például Kelet-Európában teljesen egyedülálló 2000 kötetes keleti gyógynövény könyvtárunk van, aminek a kínai anyaga a legerősebb, de a legkülönbözőbb Európán kívüli kultúrákról megvannak a legfontosabb művek. A kiadásnál egyébként ez egy fantasztikus dolog, hogy egy hatalmas referencia anyag támogatja meg ezt a kiadást, amikor az ember keres műveket, szótárakat, illusztrációkat, mindig van hova nyúlni.
Ha most egy 18-19 éves fiatalember akár ennek a beszélgetésnek a hallatán úgy döntene, hogy ő is neki indul a keletnek, gondolatban milyen útravalót adnál neki?
Hát én úgy érzem, hogy a kelet már itt van, idejött, nem kell már utána menni, mint a én fiatal koromban, és hát én nagyon remélem, hogy egy csöppet én is hozzá tudok eljárulni.